Kedves testvéreim, a 210-es számú énekünket keressük elő, 210-es énekünket, és az első 5 versével énekeljük el. Ó áldandó szent háromság, nyögésemre figyelmez. 210. Első 5 versével énekeljük. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk helyünkön maradva. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, hogy ebben az órában is előtted állhatunk meg. Téged dicsőítünk, mint a mi megváltó úrunkat, aki szenvedéseiddel eleget tettél mi érettünk. És köszönjük tenéket, hogy föltámadtál a halálból, és élsz. Szeretnénk, mint meghalt, de feltámadott úrunkat magasztalni ebben az órában is. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk, előtted csendesedhetünk el a karácsonyra készülve most. És kérünk, hogy lelked által munkálkodj szívünkben, lelkünkben, és te juttass bennünket igazi bűnbánatra. Láttasd meg velünk a bűneinket, vétkeinket, mulasztásainkat, aktív törvényszegéseinket is, és add, hogy elé tudjunk borulni újra bocsánatért, és megragadni hittel a te drága kegyelmedet, az ingyen való drága kegyelmet. Segíts, Urunk, és újíts meg bennünket, hogy az úrvacsorát majd tényleg bűnbánatban, kegyelmed által megtisztított szívvel tudjuk magunkhoz venni. Hálát adva te neked, és örvendezve te benned. Te készítsd, Urunk, ezeken az estéken a mi szívünket, az úrvacsorára és egyáltalán karácsony ünneplésére. Kérünk, áldj meg minket ma este is, és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 5. részéből. Ézsaiás próféta könyvének 5. részéből a 20. versből. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, s a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Kedves testvérek, az előttünk álló estéken bűnbánati alkalmak vannak, és ezeken az estéken szeretnék a testvérek előtt Isten jaj kiáltásairól beszélni. Isten sokszor kiált a Bibliában jajt. Ezek közül nem tudjuk most mindegyiket áttekinteni, nincs annyi időnk, de néhányat ezek közül szeretnénk Isten lelke segítségével megvizsgálni. Bizonyára egyetértünk azzal, hogy amikor Isten jajt kiált valamire vagy valakikre, akkor ezek a szavak Istennek a legsúlyosabb szavai közé tartoznak. Ezek nem könnyű szavak. Jelzik ezek a szavak, hogy Isten látja a bűnt és a bűnöst, és gyűlöli is a bűnt is, meg a bűnöst is. És azt is jelzik ezek a szavak, hogy ő meg is bünteti a bűnt és a bűnösöket is. Igazságos büntetéssel. Érzékeljük ezekből a szavakból, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek sokszor elképzelik, vagy sokan szeretnék látni, hogy ilyen elnéző, ilyen, ilyen szelíd, aki nem foglalkozik azzal, hogy most az ő törvényeit valaki valahol lábbal taposta. Isten nem úgy viszonyul a bűnökhöz, ahogy mi sokszor, mert mi sokszor ilyenek vagyunk, hogy leginkább a saját bűneinkkel, hogy azokat úgy félváról vesszük meg, szelíden elnézzük magunknak, nem csinálunk belőle nagy ügyet, de hát látjuk, hogy Isten nem ilyen. És ő halálosan komolyan veszi a bűnt is, meg a bűnöst is tulajdonképpen. És azt gondolom, hogy szükséges valahányszor a Bibliában beleütközünk egy ilyen jajkiáltásban mindig elgondolkozni, hogy jó, hát ott és akkor azoknak szólt az, de ma itt nekem nem szól-e. Nem kiált-e valamire Isten az én szívembe, az én életembe is jajt. Amit lehet, hogy én
Olyan szelíden elnézek magamnak, de ő nem nézi el olyan szelíden, hanem megítéli bennem, és bűnbánatra akar vezetni abban, és el akar juttatni oda, hogy kimondjam én is, hogy jaj, nekem! Hát, hogy ne csak ő mondja rám, hogy jaj, neked, ezért vagy azért, hanem én is kimondjam, hogy jaj, nekem, ezért vagy azért a nyomorúságomért, bűnömért, vétkemért. Mert csak akkor jutunk el tulajdonképpen az Úr Jézushoz, hogyha megtanuljuk kimondani ezt, hogy jaj, nekem. Mert akkor mindjárt keressük azt, hogy na, hol is van a megmenekülés, és meglátjuk a Krisztust, meglátjuk az Úr Jézust. Akiről azt is fölismerjük, hogy ő neki jaj lett azért, hogy nekünk ne legyen jaj. Ugye? Mert neki a kereszten tényleg jaj lett, egyrészt testileg is, de másrészt lelkileg is, a poklok poklát járta meg, száll alá poklokra, nem a maga, hanem az én meg a mi bűneinkért. Ő neki aztán igazán jaj lett, de hát pont ezzel váltott meg minket, hogy nekünk ne legyen jaj. De hát amíg nem alászkodunk meg a saját magunk bűnei miatt, és nem mondjuk ki azt, hogy jaj, nekem, mert, amire az Úr az életemben jajt kiállt, abban igaza van, és abban én ludas vagyok, addig nem kapaszkodunk bele Jézusba, akinek jaj lett azért, hogy nekünk ne legyen jaj. Hát vizsgáljuk most ezeket a jajkiáltásokat, és ezek közül is előttünk van most Ézsaiás prófétának a jajkiáltása, amikor azt mondja, jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Súlyos, súlyos dolog ez. Ebben az időben, amikor ez a profécia, illetve profétai mondás elhangzik, ebben az időben Júda királysága, hát olyan késő őszi időszakát élte, már közelgett a tél, fagyos vihara, így mondhatjuk. Ugyanis közelgett a mindent elsöprő asszír világbirodalom hódítása. Ebből egyelőre ennek a kis Júdának, ahol Ézsaiás élt, ennek még nem volt az ő számukra nagy, ebből nem származott még nagy baj rájuk, sőt, hanem hogy haszon jött rájuk, mert az asszír birodalom először a Júdától északra lévő, ugye ez az egész asszír birodalom, ez Júdától északra van, és hogy jöttek lefelé, jött terjeszkedett lefelé a birodalom hódítás először, Arám országát, népét hódították meg az asszírok, akik a zsidóknak sok bajt okoztak. Most miután az asszírok őket leigázták, a júdaiak végre föllélegeztek egy kicsit. Ugye? Hát ebben a kis föllélegzésben egy kicsit föllendült Júda országa, de ennek a föllendülésnek az volt az ára, vagy a velejárója, hogy Júda társadalmának az egyik része egyre gazdagabb lett, a másik meg egyre inkább elszegényedett. Ez már ugye a mai világból ismerős nekünk. Az egyik réteg, az a kis szűk vezető réteg egyre gazdagabb lett, a nép nagy része meg egyre szegényebb. Az előkelők azok kényelmes városokba húzódtak, palotákat építettek maguknak, és napról napra szaporították a vagyonukat, dőzsöltek, közben virágzott a korrupció, a törvénykezést befolyásolták, a jogszolgáltatást úgy, ahogy akarták, ahogy a nekik kedvezőbb volt, és nem törődtek azzal, hogy a társadalom nagy része az egyre szegényebb lett, egyre kiszolgáltatottabb, egyre elesettebb. Hát ennél is nagyobb baj volt, hogy ez a vezető réteg, ez az Istennel meg végképp nem foglalkozott. Végképp nem foglalkoztak az Úrral. És ilyeneket mondtak, hogy itt olvassuk Ézsaiás könyvét, hogy Isten, hadd lássuk, hadd csak siessen. Hadd lássuk, csak siessen. Amikor hallották, hogy fenyegeti őket az Isten ítélete. Na, ítéletével Ézsaiás próféta. Na, csak hadd lássuk az Isten. Na, mutassa meg magát. Na, azt akkor mi van? Majd megmutatja. Ha megmutatja. Ilyen cinikusan gúnyolódtak a prófétán is, de Istenen is. És tovább csinálták a maguk kis ügyeit. hát ebbe a jólétébe lassan megrohadó felső 10 000-be kiáltotta bele tulajdonképpen Ézsaiás próféta ezt az isteni jaj kiáltást. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Jaj azoknak. Ez a felső réteg, amiről itt szó van, mit is csinál tulajdonképpen? Mit csináltak ezek? Ezt a jelenséget produkálták, hogy a gonoszt jónak mondták, és a jót gonosznak. Tudnilik, amit Isten mondott jónak, azt ők rossznak minősítették, és amit Isten rossznak mondott, azt ők jónak minősítették. Megfordították az erkölcsi alaptörvényt, hogy így mondjam. Amit Isten jónak mondott, ők arra azt mondták, az rossz. És amit az Isten rossznak mondott, arra azt mondták, az a jó. Hát megfordították az Isten értékrendet, ugye? Mondjuk így, az abnormál, amit Isten abnormálisnak mondott, ők azt normálisnak mondták. És fordítva. Új erkölcsi törvényt írtak ezek az emberek. Mert Isten megmondta az erkölcsi törvényben, lefektette, hogy mi a jó. A jó az, hogy az Istennek adjátok meg, ami neki jár, a szeretetet, és egymásnak is adjátok meg, ami a másiknak jár, a szeretetet. Ugye a 10 parancsolat első 4 parancsolatában Isten megmondta, hogy mi az, amit ő kíván az embertől, és megmondta a második kőtáblán, hogy mi az, amit az emberekkel kapcsolatban kíván. Lefektette ő világosan, hogy mi legyen a jó, és azt is, hogy mi a rossz. És ezek jönnek, és írnak egy új kőtáblát, ami megfordítják ezeket a dolgokat. Hát ezek az emberek, Izrael népének a felső 10 000-e, ő már nem azon morfondíroztak magukba, hogy mi is lenne a jó és mi a rossz, hanem ők már eldöntötték, hogy amit az Isten jónak mondott, az rossz, és amit az Isten rossznak mondott, az a jó. A mi számunkra legalábbis. A mi számunkra. Mi ezek szerint élünk. Mi e szerint a törvény szerint élünk. Ez olyan, mintha egy iránytű lenne a kezünkbe, el tudjuk képzelni, és az éjszak helyett mondjuk délre mutatna. És fordítva mutatná a pólusokat. Hát ebből mondjuk, ha tengeren lennénk, elég nagy kalamajka támadna. És ha csak az iránytű lenne a kezünkbe, amire hagyatkozhatnánk. Mekkora baj lesz egy társadalomban, Júda társadalmában, amikor megfordul az értékrend? És amit Isten jónak mondott, azt ők rossznak. És amit fordítva, azt megint fordítják. Előfordul, testvérek, az életbe, hogy az ember nagyon jól tudja a szívében, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert tanulta a Bibliát, és van neki lelkiismerete. És ugyanakkor kifelé mégis úgy mutatja, mintha nem tudná. Előfordul ez. Velünk is előfordul, hogy miközben tudjuk, hogy amit most éppen mondunk, vagy csinálunk, az Isten előtt rossz, és mégis csináljuk. Mégis csináljuk. És tudjuk, hogy mi lenne a jó az Isten szemében, és mégse csináljuk. És mégse úgy mondjuk. De a szívünkben legalább tudjuk. Még ha mást is csinálunk, mint amit, miről meg vagyunk győződve. De itt, testvérek, Ézsaiás kortársainál nem ez volt a helyzet. Itt nem arról volt, hogy ők belül tudták, hogy Isten mit akar, mi a jó és mi az Isten szemében a rossz, hanem ezek az emberek már ők azonosultak a saját értékrendjükkel, ők már tudták, hogy amit az Isten jónak mondott, az nem jó, és amit Isten rossznak mondott, az nem rossz. Ők már saját magukba megfordították, kifordították az isteni értékrendet. Ez, testvérek, a romlottságnak a mélységét mutatja. Jaj azoknak, mondja a próféta, akik a jót tudatosan rossznak ítélik, mondják, gondolják, és az Istentől mondott rosszat pedig jónak ítélik. Ez egy képtelenség, mondja a próféta egyébként. Ez egy képtelen dolog, mert és két képet használ, az egyik a látás, a másik az ízlelésnek a világából való. Azt mondja, ezek az emberek a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétséggé teszik, és a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Ez a két kép, ez egyértelmű, világos. Evidens dolgokat nem lehet felcserélni egymással. Mert nem lehet felcserélni a sötétet a nappali fénnyel. És az, ami keserű, nem lehet fölcserélni az édessel. Ezek a természeti dolgok egyértelműek, evidensek. Ugyanígy nem lehetne fölcserélni a jót és a rosszat sem. És ezek az emberek mégis megpróbálják ezt a dolgot, sőt, meg is teszik magukban, véghez viszik magukban ezt a képtelenséget. Hogy amit Isten jónak mondott, ők azt rossznak mondják, és amit rossznak mondott, azt ők jónak mondják a szívükbe. Jaj nekik, akik ezt teszik. Valójában egyébként hiába teszik ezek az emberek ezt. Mondhatja a bárki most, például odakint, hogy milyen ragyogóan süt a nap, de ettől nem fog a nap ragyogóan sütni, mert sötét lesz. És mondhatja valaki azt egy édesre, hogy az borzalmasan keserű, de attól az még nem lesz keserű, mert valaki így mondja. A világosság marad, a keserű meg keserű marad. És a jó is jó marad, és a rossz is rossz marad, amit Isten annak mondott. Ez egy képtelen próbálkozás. Ézsaiás kortársainál ugyanúgy, mint ahogy ma is látjuk ezt. Képtelen próbálkozás. Mégis ezt a képtelenséget az emberek nagy része végrehajtja. A jót, az Isten által jót rossznak mondják, s a rosszat jónak mondják. És aztán az még nagyobb probléma, testvérek, amikor tényleg a mai naphoz érünk, és azt látjuk, hogy a népnek a vezető rétege ilyen emberekből áll. És itt most mindegy, újra ezt kell mondanunk, majdnem, hogy mindegy, hogy milyen politikai beállítottságú, konzervatív, vagy liberális, vagy kommunista, vagy nem kommunista, mindegy. Borzasztó, testvérek, hogyha egy nép vezető rétege, az értelmiségi rétege, a politikai rétege, a bírói rétege, a lelkészi vagy papi rétege ilyen emberekből áll, akiknek vezetni kéne a népet, és ők rossz irányba, beülünk egy buszba, amelyiknek a sofőrje nem tud vezetni. Mi megyünk, és rábízzuk az életünket a szerpentinen. Ők maguk is bajba jutnak, s magukkal rántják az egész népüket is. Izraelbe is ez történt, Júdába is ez történt, ma is ez történik. Nem mindegy, hogy ha egy nép vezető rétegének oda kell kiáltani a prófétának, hogy jaj nektek, mert a jót rossznak mondjátok, s a rosszat jónak ítélitek. Nagyon borzasztó, testvérek, hogy manapság már ugye nem csak a vezető réteg, hanem a vezetettek is tulajdonképpen ugyanígy gondolkoznak. Ugyanígy gondolkoznak. Mindenki azt gondolja lassan, hogy alkothat magának egy saját kis 10 parancsolatot. Egy saját kis törvényt, ami szerint ő él. Amikor éppen kedve szottja hozzá, átírja a saját maga által írt törvényt is. Ami úgy mondanak, hogy ez az autonómia, tehát az öntörvényűség. Az manapság már szinte az embereknek a 95%-a, vagy nem tudom mennyi, így gondolkozik. Nehogy már valaki nekem megmondja, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Majd én meghatározom, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Föl is háborodnak, hogyha valaki esetleg szól, hogy hát amit te most jónak ítélsz, az Isten esetleg bűnnek ítéli. Milyen jogon ítélkezelte fölöttem? Mondják. Én magam határozom meg, hogy mi a jó nekem, és mi a rossz nekem. És lehet, hogy holnap majd más lesz a jó nekem, meg a rossz is más lesz nekem. Hát egészen zavaros ma az embereknek az erkölcsi ítélő képessége meg az egész, mert hogy az alapjuk rossz, az erkölcsi normarendszerük rossz, az értékrendjük rossz, ahogy szoktuk mondani. Hát az emberek aztán teljesen bizonytalanok, hogy most akkor, ami a, még a jó szándékú emberek is elbizonytalanok, hogy akkor most, amit az apám jónak mondott, az még mindig jó, vagy az már rossz, vagy most az a jó, amit a világ jónak mond, vagy a közvélemény, vagy amit én annak érzek, az a jó. Jó nekem valami, akkor már mehetek, csinálhatom. Tehát egy elbizonytalanodásom még a jó szándékú emberekben is. Testvérek, hát egész döbbenetes ez a helyzet, és még egyre döbbenetesebb is lesz. Nem fejtegetem ezt tovább. Látjuk, hogy mit csináltak az Ézsaiás kortársai, és látjuk azt, hogy mi van ma, és azt is meg kell vizsgálni, hogy mi van a mi szívünkben, tudnélik, hogy a mi számunkra, az én számomra kihatározza meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezen kell elgondolkozni végül is. Hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az Isten mondhatja meg nekem a Bibliából, vagy én határozom meg. És jó nekem, amit én úgy érzek, hogy éppen jó. Vagy amit jó, amit a közvélemény annak, vagy a média annak mond. Vagy a többség annak mond. Vagy a neveltetésemből hozom, akkor az a jó, mert így neveltek. Vagy az Isten határozza meg nekünk, hogy mi legyen a jó, és azzal szemben mi a rossz. Nem fertőz meg minket is esetleg ez a világias gondolkozás? Ezen kell egy kicsit elgondolkoznunk. Remélem, hogy nem. De nem mondhatjuk, hogy teljesen érintetlenül maradunk egy ilyen világban, ahol élünk, és ahol ez vesz körül bennünket. Nem biztos, hogy teljesen szüzek maradtunk ezektől a gondolatoktól, és nem fertőztek meg bennünket ezek az eszmék, ezek a gondolatok. Nos, ha elgondolkozunk azon, testvérek, hogy végső fokon, hát akkor honnan is származik maga ez a jelenség? Hogy mit tettek azok az emberek, és mit tesznek ma, ezt látjuk. De honnan jön ez? Hogy az ember veszi magának a bátorságot, és amit Isten jónak mond, azt ő rossznak mondja, és amit Isten rossznak mond, azt ő jónak mondja. Isten jónak mondja a házassági hűséget, erre én megszegem azt, és nekem ez jó. És Isten jónak mondja, hogy ne hazudjak, igazat mondjak, és én azt mondom, nem, hát az a jó nekem, hogyha hazudok. Se hazudok. Isten mondja, hogy tiszteljem és szeressem őt, de én nekem az nem jó, hanem én nekem az a jó, a tagadom és káromlom őt. Tehát honnan jön ez a gondolkodásmód? Honnan ered ez? Nyilván, testvérek, hogy az emberi szívből fakad ez, ami szívünkből, az emberi szívből, és amely szív tele van Isten elleni lázadással tulajdonképpen. Tele van Isten elleni lázadással. Ézsaiás ez az, amit nagyon hát a szívünkre helyez, hogy lássuk meg itt az embernek a szívét a háttérbe, ami gonosz. Mérhetetlenül gonosz, te van Isten elleni lázadással. Ézsaiás, aki az Isten jogainak, hogy így mondjam, egyik legerősebb ószövetségi védelmezője. Más proféták ugye szóvá teszik a szociális igazságtalanságokat, fenyegetnek az ítélettel, de Ézsaiás mindig az Isten jogai mellett emeli fel a hangját. Ne vessétek meg az Isten, mert nektek nincs jogotok ahhoz, hogy meghatározzátok, mi a jó és mi a rossz, de neki van joga hozzá, és ő meg is határozta. Tartsátok tiszteletben, amit ő mondott. És ne engedjetek a lázadó szíveteknek, az Istent megvető szíveteknek. Hát ma is úgy van, testvérek, hogy az ember szívéből jön ez a romlott szívünkből származik ez. Nem akarunk mi egyáltalán meghajolni az Isten szavai előtt, az Isten törvénye előtt. Jézus Krisztus előtt. Eszünk ágában nincs. Majd mi megmondjuk, hogy mi legyen a jó. Még hogyha esetleg olyan dolgokra mondjuk is, hogy jó, ami tényleg Isten által is jónak ítél. Még ha azt is mondjuk, hogy a rossz, az rossz, és azt az Isten is rossznak ítéli. Még akkor se azért mondjuk a jót jónak, a rosszat meg rossznak, mert Isten annak mondja, hanem mert mi annak ítéltük. És lehet, hogy holnap majd megfordul ez a dolog, mert mi meg tudjuk változtatni ezt. Látjuk az orvostak, az egyik pillanatban jónak látja, hogy egy gyereket a világra segít. A másik pillanatban jónak látja azt is, hogy megöl egy gyermeket. Testvérek, borzasztó dolog ez, hogy tele van a szívünk egy borzasztó lázadással az Isten ellen. Egy ellenállással, egy keménységgel, és mi akarunk tulajdonképpen magunk számára 10 parancsolatot írni, és kovácsolni. És aztán ahhoz akarjuk magunkat tartani. És még az Istennek se engedjük, hogy abba beleszóljon. Ilyen a szívünk, testvérek. A másik dolog, amit itt talán el lehet mondani, hogy az ember túl sokat hisz magáról. Nem csak arról van szó, hogy az ember szíve lázadással van tele Isten iránt, hanem az, hogy ő saját magát Istennek gondolja. Úgy érzi az ember, testvérek, hogy föl vagyok jogosítva arra, hogy én mondjam meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Legalábbis a magam számára. Az ember magát Istennek képzeli. Aki tényleg azt hiszi magáról, hogy én képes vagyok és alkalmas vagyok arra, hogy az önmagam számára megírjak egy erkölcsi normarendszert. És aszerint éljek, és elvárjam esetleg az én kedves gyermekeimtől is, vagy unokáimtól is, hogy ők is aszerint éljenek. És akkor így a papa, mint egy, vagy a mama, vagy a nem tudom kicsoda, mint egy ilyen kis önistenítő lény, jár kell a családjában. És az egyik napon esetleg a saját gyermekét meginti azért, hogy ennyi fiam, nem szabad hazudnod, és nem szabad lopnod. De amikor másnap kiderül róla, hogy ő hazudik, és ő maga lopott, és a fia esetleg megkérdezi, hogy apu, tegnap azt mondtad, hogy ezt nem szabad csinálni, akkor azra válaszol, hogy hát igen, de ma ez az én ön érdekem, hogy ma hazudjak, és ma elvegyem azt, ami nem az enyém. Most leegyszerűsítve mondom ezt a példát. És akkor a gyermek ott áll, nem tudja, hogy most mi a helyzet? Tegnap még az volt a jó a papának, hogy nem lopunk és nem hazudunk. Ma meg már, mivel az az érdeke, most már hazudik is, meg lop is. Akkor most mit csináljak? Megtanulja az a gyermek, hogy én határozom meg magamnak, hogy mi a jó, meg mi a rossz. És pont az én előnyöm, az én kényelmem, az én érvényesülésem, az én sikerem, azáltal határozom én meg, hogy mi a jó. Ha az lesz előnyös nekem, akkor hazudni fogok, ölni fogok. Ha az lesz, akkor olyan leszek, mint egy mintakeresztjé. Akkor nem fogok se hazudni, se ölni, mert abból lesz előnyöm. De nem leszek következetes, hanem mindig, ahogy az én érdekem diktálja, apámtól is ezt láttam. Az embertestvérek, mint egy Isten. Változtatgatom a 10 parancsolatomat. Azt hiszem legalábbis, hogy változtathatom. Nyilván itt, akik Bibliát ismerő emberek vagyunk, eszünkbe jut mindjárt ugye a sátánnak a kísértése is, aki azt mondta az embernek, hogy olyanná lesztek, mint az Isten. Hát igen, megvetitek az Istent, és akkor majd ti lesztek az Isten. Megvetitek azt, amit ő mond, a jóról és a rosszról, és majd ti meghatározzátok, hogy mi lesz a jó és a rossz. És azon úgy változtatok, hogy kedvetek szottja hozzá, ahogy az érdeketek, a kényelmetek, az élvezetetek, az anyagi hasznotok kívánja. Innen jön, testvérek, belülről ez az egész ténykedés. Az ember szívének a gonoszságából, romlottságából. És lássuk azt is, hogy milyennek a végkövetkezménye. Hát a végkövetkezménye az itt a Földön, hát eléggé nagy baj. Eléggé nagy baj. Mert ami ott Júdában is kialakult a társadalomban, az egy káosz lett. Káosz. Egy zűrzavar. Egy zűrzavar. Ott emberek szenvedni, embereknek szenvedést okoztak mások. Ott embereket elnyomtak, tönkretettek. És egy tusa, egy feszültség alakult ki az emberi kapcsolatokban, az emberek között. Senki nem volt már jóba senkivel, nem tudtak bízni egymásba az emberek. Megrohadt az egész társadalom ettől. Ez a földi következmény ennek a ténykedésnek, testvérek. Amikor nem az van, hogy egy örök normához, az Istennek a normájához szabjuk mindnyája magunkat, hanem mindenki magának csinál egy kis 10 parancsolatot. Olyan káosz keveredik belőle, hogy arról kódul az ember benne. Valóban ki hívja ez a magatartás, hogy így mondjam, ki előidézi a saját maga büntetését, hogy így mondjam. Ez a magatartás a saját ítéletét hordozza magában. Szenvedni fognak azok az emberek, akik így élnek. Ez szerint a norma szerint, amit maguknak kitalálnak, és amit maguknak változtatnak. Itt a földi élet pedig abban a családban, vagy abban a társadalomban összekuszálódik teljesen. Az emberi kapcsolatok széthullanak. Nem lesz rend ott. Nem lesz harmónia, nem lesz béke, ahogy a zsidók mondják, ez a shalom, ez a békesség, ez a kiegyensúlyozottság, ez a, ami egy harmóniát jelent az emberek között, még akkor is, ha nem hívők esetleg. Nem lesz shalom. Mert nincs shalom, nincs békesség a hitetleneknek, mondja a próféta. Az önistenítő embereknek. És hát a végső következménye pedig ennek az egésznek az, hogy nyilván az ember elkárhozik. Mert előbb-utóbb szembesülni kell mindenkinek azzal az Istennel, aki megmondta, hogy mi legyen a jó és mi a rossz. És Isten nem fogja senkinek a kedvéért felszámolni a maga örök törvényeit. És senkit nem fog majd odaállni elé és kérni az Istentől, hogy Istenem, légy szíves, most az én törvényeim szerint ítélj meg engemet. Mert ő a saját maga törvénykönyve szerint fog megítélni mindenkit, és ha így állunk elé ezzel a romlott szívvel, és ezzel az önistenítő szívvel, testvérek, és lélekkel, akkor jaj nekünk, tényleg jaj nekünk, mert akkor elvesztünk örökre, elkárhoztunk. Még ha mást nem is csináltunk, semmi rosszat. Csináltunk, de még ha más nem csináltunk volna, csak ennyit. Hogy őt megvetettük, s magunkat megistenítettük. Ennyi is elég az, hogy elveszünk. Hogy jaj legyen nekünk. Testvérek, nagyon, nagyon döbbenetes ez, hogy az Isten súlyos ítéletet gyakorol, már itt a földön is, de az örök ítélete is lesújt ezekre az emberekre. És az ő összes cselekedeteikre is. Isten látja ezt az egészet, amiről itt szó van. Látja az embereknek azt a ténykedését, hogy fölcserélik a rosszat a jóval. És a jót a rosszat, és a rosszat a jóval. És látja Isten, hogy ez honnan jön, hogy a legbelülről sarjad ki a saját szívükből, lelkükből. És látja Isten, hogy ennek már isszák a levét itt a földön is. De inni fogják az örökké valóságban is. Oda kellene eljutni, testvérek, hogy leborulunk mi is a mi Urunk előtt, ugye Krisztus előtt, és a mi Istenünk előtt, és azt mondjuk, hogy Uram, ha netalántán ebben a bűnben én is ludas vagyok, netalántán másokat erre tanítottam én is, a példámmal vagy a szavaimmal, akkor könyörülj meg rajtam, bocsáss meg nekem, és olyan jó, hogy van erre is bocsánat. Lett volna Júda vezetőinek is, mai vezetőknek is van, nekünk is van bocsánat. És szabad oda térnünk, hogy Uram, hát én azt akarom, hogy nekem egy normám legyen, az én gondolkodásomnak, cselekedeteimnek csak egy normája legyen, te legyél az. Istenem, Krisztusom, te legyél az én normám. Az én, aki megmondott nekem, hogy mi legyen a jó, s mi legyen a rossz. És én kész vagyok hozzád alkalmazkodni ezekben a dolgokban. Nem vindikálom magamnak azt a jogot, hogy én határozzam meg. Az életem legkisebb és legkomolyabb és legapróbb és legsúlyosabb kérdéseiben is, hogy mi legyen a jó, és mi legyen a rossz. Te határozd meg nekem. Az Úr biztosan engedi nekünk, testvérek, hogy felismerjük az ő akaratát, a jót és a rosszat is. Engedi nekünk, az ő lelke által munkálja bennünk, ez olyan jó tapasztalatunk egyébként, hívő emberként, hogy fölismerjük az ő lelke által, nem? Hogy fölismerjük a lelke által sokszor, hogy hát hogy is, mi is a jó, és mi legyen a rossz. Még akkor is fölismerjük, hogyha van, amikor két jó között kell választanunk. Akkor is tudjuk, hogy ez lesz a jobb. Tehát az Úr valahogy rávezérel bennünket az ő lelke által a jónak az útjára, a helyesnek, az igaznak az útjára. És meg vissza tud minket tartani attól, hogy elmenjünk rossz irányba. Hát azt kívánom, hogy legyen ez komoly elgondolkodásunknak a tárgya ma este, hogy is vagyok én ezzel a kérdéssel, és ne tegyük magunkat túlságosan gyorsan ezen az ügyön, hanem egy kicsit otthon is morfondírozzunk, gondolkodjunk erről. Nem ítél meg bennünket ebből az Úr. Nem szükséges bűnbánatot gyakorolnunk. Nem szükséges megkérdeznünk, hogy ha nem látunk esetleg ilyet, hogy mutassa meg nekünk, hogy esetleg, ha mégis ne talántán érintettek vagyunk. Mert nem akarunk tovább ebben így gondolkodni és így maradni. És kérjük őt, hogy vezessen rá minket a jóra. És legyen ő a számunkra a legfőbb tekintély. Segítsen ebben minket a mi Urunk, és abban is, hogy ezeket a gondolatokat tudjuk képviselni a környezetünkben, ott, ahova Isten vezet bennünket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te szemeid mindent látnak. Látják azt is, hogy mi van a szívünkben, és mi lakik a mi lelkünkben. Látod, hogy talán némely dolgokban, konkrét dolgokban, amire te azt mondod, hogy jó, mi azt mondjuk, az nem jó. És amire te azt mondod, hogy rossz, mire azt mondjuk rá, hogy az jó. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert mi is magunkban hordozzuk ezt a métejt. És segíts, Urunk, hogy meg tudjuk ezt mégis tagadni. Hadd jussunk el oda mindnyájan, hogy te határozd meg a számunkra. Minden napon, minden konkrét élethelyzetben, hogy mi legyen a jó, és mi az, amit kerülnünk kell. Lelked által vezérelj rá, Urunk, bennünket a te útadra, a jónak, az igazságnak, a szentnek, a tisztának az útjára. És tarts vissza bennünket minden gonosz úttól. Látod a mi társadalmunkat, Urunk, amelyben világítanunk kellene, és amelyben bizonyságot kellene tennünk újra meg újra a szerinted jónak mondott jóról és az általad rossznak ítélt rosszról. Adj nekünk bátorságot, Urunk, kiállni és képviselni a te örök rendedet, a te örök és változhatatlan törvényedet, amit megmutattál a Krisztusban is. Adj nekünk ehhez erőt, Urunk, és adj erőt, hogy mi tudjunk úgy élni egy ilyen világban, amiben nekünk élni kell, ahogy te mutatod. Látod, hogy sokszor kell majd szenvednünk, mert a te normádat követjük, és nem a világ normáit. De segíts ezeket a szenvedéseket is fölvállalni, és ezekkel a nehézségekkel is megküzdeni, és hű maradni hozzád. Segíts, hogy ne legyünk megalkuvók, ne legyünk gyávák, visszahúzódók, némák, hanem hadd tudjuk vállalni a te örök jóságodat. Köszönjük néked, hogy ma este is szóltál hozzánk, és bátorítasz minket a te lelked által, igéd által. Segíts, hogy megfontoljuk, és kövessük a te drága szavaidat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, ha Isten segít minket, holnap este is lesz alkalmunk, ugyanebbe az időbe, egy másik igének az üzenetén tudunk elgondolkozni és meghallani az Úr szavát. A záró énekünk a 210. ének, hátralevő 4 verse. Ó Isten báránya, kedvezz, mert most vagyon az óra. Tehát 210, 6. versétől a 9. versig énekeljük el.
Áldás békességet kívánok, testvérek!